Isten hozta a hallgatóságot és a beszélgető társakat. Most már nem is tudom, negyedszer vagy ötödször találkozunk így a protestáns tavasz keretében. Főtiszteletű Szabó István püspök úrral, aki azt kérte, hogy ne püspöki minőségébe köszöntsem, úgyhogy püspöki minőségébe köszöntöm, hogy a barátságunk csorba ne essen, és Láci András, egyetemi tanárt, filozófust, szintén mint aki ennek a körnek itt most már törzs tagjam. Az szokott lenni tavasszal a beszélgetésünknek a témája, meg az apropója, hogy az a tematika, ami meghatározza a protestáns tavasznak a tematikáját, ami részben abból a Biblia tanulmányozott körből nő ki, amelyik minden évben könyvet olvas végig fejezetről fejezetre, és sohasem jut a végére, hogy megfeleljünk a lekció kontinua, a folyamatos olvasásnak a követelményének és lehetőségének is. Az abból kibomló témáról beszélgetünk egyik este Biblia teológiai szempontból, úgyhogy ha Ószövetségről van szó, akkor a zsidóknak a könyvéről lévén szó a zsidóság képviselőjével, és hogyha pedig új szövetségről lévén szó, akkor pedig a katolikus testvérekkel próbálunk együtt gondolkodni arról, hogy mi is az aktualitása, mit mond ez a téma, ami kibomlik nekünk a könyvből. A Mózes második könyve, amit ebben a fél évben olvasunk, a címében adja a témát és a lehetőséget. A latin neve ennek a könyvnek, amit mi is használunk, az Exodus, a kivonulás, az egyiptomi szabadulás, amit tegnap beszélgettünk erről, mint egyfajta ősi, alapvető, emberi, közösségi szimbólumként megközelíthető. Ennek van egy mély hitbeli, vallási jelentősége mind a zsidóság, mind a kereszténységnek az életében. És ami ezzel nem mondanám, hogy szemben áll, de mindenképpen egyfajta feszültségben van, lehet párja, lehet társa, lehet korrektívuma vagy folytatása, mindenképpen valamilyen viszonyban áll, a letelepedés, a honfoglalás, struktúráknak a teremtése, valami az újnak az elrendezése. Tegnap ezt a renddel fejeztük ki, a szabadság és a rend. A dinamizmus, a megújulás, az elindulás, az átalakítás, a másik oldalon a megőrzés, a konzerváció, a stabilitás, ez a kettősség, ez a pár. Bizonyára nem ellentétpár, de mégiscsak megkülönböztet valamit az emberi közösségnek az életében, és ez így van a nemzeti közösségnek az életében is, lehet így, hogy nem mondja, a személyes életünkben is, és hát egy egyházi közösségnek az életében is. Hogy mi a fontosabb egy adott helyzetben, a struktúráknak a megőrzése, vagy a struktúráknak a lebontása, az átalakítása, hogyha bárki az ország jelenlegi állapotára utalásokat hall ki ebből a kis bevezetőből, akkor jól hallja, mert nyilván erről is kell, és erről is szeretnénk ma beszélni. Mind az egyház, mind a nemzet az állam vonatkozásában. Az első kérdésem, ez nagyon triviális tulajdonképpen, hogy látjátok, ez a kettősség, a szabadság és a rend, kivonulás és vagy letelepedés, az megfelelően írja le, ahogyan egy azt a működés módját, mondjuk inkább így a létmódját egy egyházi közösségnek, egy gyülekezeti közösségnek, reformátusoknál, nyilván ennek még nagyobb a hangsúlya a protestánsoknál, ahol maga a reformáció szóban is érdekes módon egyszerre van benne az innováció, meg a visszatérés valami eredeti formához. És hogy van ez egy nemzeti közösségnek, egy országnak az életében, egy politikai közösségnek, egy politikai nemzetnek az életében. Tehát, hogy egyáltalán lehet ezekkel a fogalmakkal dolgozni, jól leírják-e azt, ami velünk történik, vagy velünk történhet?
Múltkor én kezdtem.
Ez ügyes volt. Nagyon ügyes volt. Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, mert bár nem először vagyok itt, de mindig úgy érzem, hogy egy ilyen szűkebb közösség nyilvánvalóan csak szívből és szeretetből hív meg valakit többször, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt. Itt olyan sok, gyakorlatilag, mintha egy kérdés hangzana el, de valójában nagyon-nagyon sok kérdés hangzott el itt a fölvezetőben. És azon gondolkozom, hogy melyik részébe kapaszkodjak, hogy mivel is kezdjem. És őszintén szóval, én ugyan mulasztó tanuló vagyok, mert ugye nem járok ezekre a foglalkozásokra, hogy közösen részvegyek a közös Biblia olvasásban. De ha az Exodusról van szó, kivonulásról van szó, akkor az én fejemben az egyik megoldási lehetőség arra, hogy az ember változtasson azon, amit nem tud, vagy nem akar tovább folytatni. Ugye a politika, vagy a filozófia nyelvén, vagy a művészet nyelvén nekem rögtön előhívja ez a gondolatkör a szecessziót. A szecesszió az a politika nyelvében is benne van, megvan, de megvan már eredetileg az ógörög filozófiában is, és méghozzá nem ezzel a fogalommal, mert ezt nem, így, nem használhatták így, de az első ilyen komoly tiltakozás, hogy valamit a közösség így nem élhet tovább, mert a szabályok, a normák nem megfelelőek a konvenciók, ahogy élnek az emberek. Hát erre vonatkozólag az első nagyon komoly mintát az a Diogenész adta, aki fogta magát és kivonult a társadalomból. Ugye Nagy Sándor idején vagyunk, és a cinikus filozófiai iskola megteremtéséről van szó. Valójában sosem vált iskolává, mert nincs tanítás, amit továbbadjon. De van egy magatartás mód, ami a cselekvésével fejezi ki azt, hogy változtatni szeretne, méghozzá, ha úgy tetszik, radikálisan, vagy ha úgy tetszik, cinikusan. De ez eredetileg ez a cinizmus azt jelentette, hogy kivonulok a társadalomból, és ezt azért teszem meg, mert megvettem azokat a konvenciókat, ahogy az emberek élnek. Erőtlen vagyok, hogy politikailag változtassak ezen, de egyéni megoldást azt találhatok, ez azt jelenti, hogy kivonulok. A Diogenész mindent megtett ezért, hát nagyon sok híres részben vizuális anyag, ábrázolási anyag maradt fönt róla, ugye áll egy gyakorlatilag majdnem anyaszült mesztelen ember kezében egy pohárral, egy bottal és egy kutya van mellette, és ez gyakorlatilag a teljes jelenséget kifejezi. Megvetem a rossz konvenciótokat, nem tudok változtatni, mert a politikában változtatni az egy nagyon-nagyon nehéz dolog és veszélyes dolog is. Bizonyos helyzetekben lehetetlenség, egyéni megoldáson az, hogy kivonulok, vagyis a szecesszió bekövetkezik. Most ez volt az első, ami előjött a fejemben, és ez a helyzet, hogy minden olyan társadalomban az európai kultúrát, amit jobban ismerek, ez mindig ez következik be, hogy ha nincs elég politikai, azaz társadalmi vagy közösségi erő, hogy változtassunk az életünk keretein, akkor mindig jönnek az egyéni megoldások. Most, hogyha nyilván akarom ezt történetileg végigvezetni, de ha a mai napra vonatkoztatjuk ezt, és maradok, ha már ennél a gondolat, ebbe kapaszkodtam bele hirtelen Diogenésznél, az a helyzet, hogy ma is a cinizmus ez teljes mértékben átitatja a mindennapjainkat. Csak van egy óriási különbség, hogy a mai cinikusok azok nem vonulnak ki, hanem éppen, hogy ülnek a cinikusok mindenütt, hivatalban ülnek, irányítanak, vagy menedzserkednek, bármit csinálnak, vagyis belül marad ez a dolog, és belülről árasztják a reménytelenséget, az, hogy semminek tulajdonképpen nincs értelme. Innen van a cinikus humornak az a jellegzetessége, hogy valami abszolútra gondol mindenki, és közben pedig a cinikus humor az kimutatja, hogy hát ennek mekkora távolság van a valóságos és az ideális között, és hogy semminek semmi értelme nincsen. Ezt csak jelezni szerettem volna, mert én abban vagyok, hogy mostanában elég keresem azokat a jeleket, amelyek azt mutatják, hogy az európai kultúra hát az, amiben élünk, az meglehetősen reményt vesztett, és hát itt érnék rá a szabadságnak arra a problémájára, hogy ugye a mai ideológiánk az a szabadság, mindenütt a világon, nem lehet azt mondani. Még a legnagyobb diktátor is azt mondja, hogy hát egyébként szabadok az én embereim. Csak hogy az európai ember politikai értelemben szabadnak gondolja magát, összekeverünk már két fogalmat. Az egyik az, hogy szabadok vagyunk ugye valamitől, attól, hogy bárki beavatkozhasson az életünkbe, attól, hogy magunkra vagyunk hagyatva, ami viszont egy nagyon kemény filozófiai probléma itt az elmúlt 200 évben. És ez a két dolog keveredik nagyrészt, nevezetesen, hogy kialakítottunk egy intézményrendszert, amit szabadnak nevezünk, másrészt pedig az az ember, akiért mindez van, egyre reménytelenebb, egyre cinikusabb, egyre ironikusabb, egyre reménytelenebb, és minden, ami ehhez kapcsolódik, egyre relativistább minden, mert hogy ezt akartuk kialakítani. Most ilyen körülmények között változtatni bármin is, azaz közösségi erőt összekovácsolni, összehozni politikai értelemben, nemzeti értelemben, ez hát feltételezi azt, hogy legyenek hihető céljaink. A hihető célon azt értem, hogy elérhető céljaink legyenek. És ez is nagyon-nagyon nehéz a modern ember számára célokat kitűzni, hiszen, és itt most nagyon nagy szolgálatot tett itt a pápának a húsvéti beszéde, az a bizonyos dolog, hogy, mert szerintem ez a dolognak a leglényegesebb része, hogyha a világ egyetem egy szélén itt az ember véletlenszerűen van, akkor tényleg semminek nincs értelme. De akkor nincs értelme annak se, hogy itt ülünk, semminek nincs értelme, vagy egy Woody Allen mondja az egyik filmjében, hogy nincs semminek semmi értelme, úgyis tágul a világ egyetem, tehát minek tanuljak, hogy miért csinálják bármit is. De most ez a dolognak a lényege, mert ezzel küzdködnek az emberek szerintem, és a politikusok is ezzel küzdenek, hogy hogyan lehet értelmes célokat kitűzni, hihető célokat, hogy az értelmet adjon az emberi életnek, és itt azt hiszem, hogy egyedül egy dolog nyújt reménységet, és ez a rendnek a fogalma, amiről meg nagyon sokat lehetne beszélni, de most abba fogom hagyni, mert már lassan visszélek.
Nem azért, mintha félnék attól, hogy el fogja mondani valót a második kérdésre, csak mert hogy sok, tehát én szerintem haladjunk lépésről lépésre, ebben itt már egy olyan ív van, ami megelőzi a kérdéseimet, és...
Ja, bocsánat!
Nekem ragaszkodnom kell a papírhoz.
Így járunk akkor, hogyha csak én nem készülök
fel. Mielőtt nagy tisztelt úrnak meg annám, hogy őt kérdezni, mégis azért visszatérnék, volt egy alapvető kérdés, tehát hogy az fontos szerintem, hogy tisztázzuk, hogy úgy érzed-e, hogy ez a párosság, ez a szabadság és a rend, a kivonulás és a letelepedés hasznos fogalmak arra, hogy leírjuk valamilyen módon a mozgását egy politikai közösségnek.
Teljes mértékben, tehát a kettő olyan mértékben feltételezi egymást, hogy értelmetlen a kettő, ha szétszakítjuk, értelmetlenségben végezzük az egészet.
Hogyha azt a helyzetet, iskolás vagyok, de az érettségnek az ideje van, úgyhogy a következő kérdés az az, hogy amilyen állapotban ma Magyarország van, és amilyen ebből a helyzetből, amiben vagyunk, amilyen kiútak kínálkoznak, vagy továbblépések kínálkoznak, abból a szempontból is alkalmas ez a paradigma, hogy meghatározzuk, hogy mit is akarunk, hogy hol vannak a problémáink, ez a rend vagy innováció, rend vagy változás, és a változás akkor hogyan, vagy pedig úgy érzed, hogy inkább más paradigma az, ami alkalmas erre.
Hát itt több paradigma van, és több ilyen fogalmat állíthatunk szembe, de nem is a fogalma lényeges, hanem érzések és gondolatok ugyanígy szembeállíthatók egymással. Igen, az egyik az, hogy a rendnek a fogalma az mindig a feltétel. A feltétele annak, hogy bármit érdemes-e csinálni, mert csak a rendben van értelme bármit is csinálni. Tudnék azért, mert csak így lesz kiszámítható, csak így lehet célokat kitűzni. Ha össze-visszaság van, akkor nincs értelme semmibe se belefogni. Tehát a rend az egy szükséges feltétele, de nem elégséges feltétele annak, hogy itt bármit is kitűzzük. Na most, hogy értem, ha jól értem, akkor konkretizálni szeretnéd egy kicsit. A legfőbb kérdés az, hogy közösségként ismerjük-e fel önmagunkat. Mert az elmúlt 20 évben, az elmúlt előtte lévő 40 évben az egyik legnagyobb probléma, ami szép csendben alakult ki, az a fajta, és ezért volt sikeres a liberális párt az elmúlt 20 évben.
Sikeres?
Nap mint nap előjön. Most mondok egy nagyon konkrét
Egyetértek vele, csak hát ezt
kulturálisan meg kellett sikerülni. Állandóan ők definiálni. Ez
a definíciós erejük az.
Tehát folyamatosan az elmondom, most legutóbb hallottam azt hiszem a Németh Gábor író fakadt ki írásban, ahol elmondja, hogy hát 20 éve azt gondoltuk, hogy és jön ez az általános szöveg, hogy hát nem fog senki beleszólni, hogy mit csináljak, hogy csináljam, a szabadságot, és nem tudom, és hát ismerjük ezeket a dolgokat. Egy probléma van, és ez volt az elmúlt 20 évben a domináns vélemény, és ezzel küszködünk, hogy mindenki csak magára gondol ebben az egészben. Tehát ő úgy gondolja, hogy neki azért nem jó most, meg se tudja mondani, hogy pontosan mi nem jó, de azért nem jó neki, mert hogy önmagához viszonyítva ezek a dolgok hogy vannak. És nem úgy, hogy ő hogy viszonyul valamihez, valami közösséghez, valami nagyobbhoz, mint ő önmaga. Na most, vagy ha itt megújulásról beszélünk, itt az a kérdés, hogy közösségként föl tudjuk magunkat ismerni, lehetséges-e ez, és most mondok, megint ugrok csak, mert egy kicsit behozom akkor a tapasztalataimat, ami még soha nem volt, és számomra, hogy mennyire értelme van új dolgokat előhozni, én nagyon-nagyon régóta a RAEK szakkollégium, az a közgáznak, még meglévő közgáznak az egyik szakkollégiuma, és ott azt lehet mondani, ugye, hogy valós, meg nem tudom én milyen szakkollégium, sok mindent lehet mondani. Most először egy hete arról tűztek ki vitát az egész kollégium és a hozzá kapcsolódó szüke tanári gárda számára, hogy mi a nemzeti identitás, hogy mi az, hogy nemzeti érdek, és elkezdtek ezek a 21-2-3-4 éves emberek, akik teljesen ezt a liberális, öncentrikus gondolkodásmódot és világszemléletet hordozzák többnyire magukba, elkezdtek egy nyelvet keresni erre, hogy most mi van, hogy igen, de ez nagyon érdekes, és ennek van valami értelme, hogy igen, ez perspektívát adhat nekik. Tehát ilyen mikro szinten kezd el valami változni, aminek feltétele egy nagyobb politikai változás. De ezek a dolgok, ha így lecsorognak, ha így beivódnak különböző szövetekbe, akkor értelmet nyer. Itt egy cél, szerintem a cél az, hogy közösségként felismerjük-e magunkat, de nem azért, mert a közösséget önmagában, hogy is mondjam, metafizikai szinten annyira nem tudom mire, azért gondolom, mert az ember egy közösségi lény, ez a rendnek a része, és a közösség dolga megelőzi az egyén dolgát. Ezt aztán le lehet fordítani ezerféle politikai nyelvre, de hát ez valójában a fő kérdés szerintem 2011 tavaszán. Ebben van a megújulásnak a kérdése, hogy ez mit jelent, és hogy tényleg mindent ki kéne dobni, azt nem hiszem, ebben egészen biztos vagyok, hogy nem kell mindent kidobni, például a közgáz se kéne kidobni, de erős üzenetet próbálok elhelyezni.
Valami nagyon mélyre ment át. Engedd meg, hogy itt most mégis félbeszakítsalak,
mert nem, jövünk én adnám át a szót.
Nyilván nem lenne jó, ha úgy osztanánk föl itt ezt a...
Pedig közén küldte, akkor nem.
A területet, hogy a nagy tiszteletű csak az egyházra illetékes, te pedig a társadalomba, de mégis azért a felütést azt nem hagyhatom ki. Vannak cinikusok az egyházban is?
Ajaj.
De hát az eredeti kérdés mégiscsak az, hogy ez a, most akkor nevezzük paradigmának, mert mindenfélének neveztem, ez a szópár, ez a fogalompár, hogy szabadság és rend, kivonulás és letelepedés, ez számodra megfelelő kerete arra, hogy leírja azt a helyzetet, amiben ma a hívő közösség van, a keresztény közösség van, és természetesen beszéljünk a nemzeti közösségről is.
Én is köszönöm szépen a meghívást, a lehetőséget. A hívó szavakról kétféleképpen tudok beszélni, és szeretek is egyébként. Tessék? Egyik esetben az talán inkább fenomenológia vagy leírás, jelenség, tünetek rögzítése, mert sok mindent lehet, mondjuk kivonulás és letelepedés, szabadság és rend, lebontás és újraépítés fogalmai közé rendezni. Hadd szóljak először erről röviden, mégpedig úgy, hogy úgy tudom, hogy úgy látom, hogy a politikai közösségben, vagy közösségekben történetileg inkább sikeres ez a hívó szórendszer. Néhány példát mondok. Az a néhány angol nonkonformista, aki a 17. század elején Amsterdamba kibérelt egy Mayflyer nevezetű hajót, és elindultak egy világ felé, ők Exodusba indultak, nem is nagyon tudták, hogy hova mennek. És ez egy teokratikus, de a korból érthetően egy politikai vállalkozás is volt, azt kell mondanunk, hogy sikeres, ebből lett az Egyesült Államok. Tehát egy az európai valóságból indul egy exodus. Azt is mondhatnám, hogy a 16. századi magyar prédikátorok, ha nem az evangélium üzenetet, hanem annak a leágasztatásait nézem, többé-kevésbé sikeresen idézgették, ami persze nem volt úgy, de hát mitizálták a magyar nép történetét, és emlékeztettek a török időkben arra, hogy hát a magyaroknak is volt egyszer egy exodusza, mikor a magyarok Szkítiából elindultak címmel, még van ilyen Jeremiát is, már itt volnák ugye az ígéret földjén, már megtörtént a sikeres letelepedés, István királya, stb. Hát most a török itt van, mint a bírák korában, ugye begyött az ítélet, meg kell térni, vissza kell találni a principiumokhoz, és akkor megmaradunk. Most, hogy ettől vagy mástól, ne vitassuk, ebből a nézőpontból ez egy sikeres, minimum egy sikeres retorikai és közösségszervező vállalkozás volt. És még lehetne, azt gondolom, a politika vagy a nemzetek történetéből példákat hozni. Egyébként a görögökről eszembe jut, hogy amikor a görög félszigetről megindult a apodémia, ahogy a görögök ezt nevezték, tehát a démosznak, az otthoni népnek, az identitásnak az elhagyása és a kitelepedés végig a mediterránumban, a görögöknek is volt egy, nem egy exodus, hanem sorozatosan évszázadokon keresztül, hogy ez egy kitelepedő, gyarmatosító, komerciális, milyen politika volt, nem tudom, de azért ezt se szabad elfelejteni, hogy Athénben nem csak Diogenész vonult ki, hanem fölültek a hajóra, feltették a házi oltárt, és elmentek Marsziliáig, meg Tuniszig, meg mit tudom, hol végig a mediterránumba. Ez is, ha úgy tetszik, a szót szorosan veszük, exodus, kivonulás, elindulás, ez is tulajdonképpen egy sikertörténet, vagy beszélhetünk a modern, mai Izraelről, akik nem Egyiptomból, bárha a diaszporát metaforizáljuk, az egész világból, az aliával visszatérnek, lehet ezt kvázi egy új exodusnak nevezni. Ami az egyházat illeti, majd el is mondom, itt a végét bekerekítem, Ott nem látok ilyen sikertörténetet, tehát az egyházból nem lehet olyan könnyen kivonulni. Mindig voltak kísérletek, ilyenek voltak a donatisták, akik kivonultak az ügynök egyházból a 3. 4. században. Ez volt a donatista vita, ki volt az, aki beoldolt a hatalomnak és elárulta a Krisztus ügyét. Ha őket nem teszik le, akkor inkább ők vonulnak ki. Ilyenek voltak a bogumilók, a kataroszok, ilyenek voltak az anabaptisták. Ezek egy-két nemzedékig tartó, sokszor nagyon látványos, máskor nem annyira látványos, többé-kevésbé sikertelen kísérletek. Egyénileg pedig ott voltak az anakoréták, a starecek, a remeték, akik szintén ugye kivonultak, de hát ezt mi megtanultuk Franz Hoferbecktől, hogy ők igazából nem a világból, a társadalomból, a kultúrából, hanem az egyházból vonultak ki, mert annyira azonossá lett az egyház a körülötte levő társadalomban, megszűnt a distancia. Vélték ők, az én véleményem szerint, meg azért nem tudott ez a történet sikeressé lenni, legfeljebb szekta alapítás lett belőle, mert hogy azért az egyház mégis őriz valamit, legalábbis így látom, ami az új szövetségi értelemben vett Exodusnál mindenképpen figyelembe vehendő. A zsidókhoz írt levélre tudok hivatkozni, amely ugye az ószövetségi Exodus képét használja folyamatosan, alkalmazza az első keresztény nemzedékek életében, és mondja azt, hogy nincs itt maradandó városunk. És ez transzcendens, vagy ha úgy tetszik, eszkatológiai üzenet, és addig, amíg a kereszténységben ez megvan, addig a kereszténység dinamikája az lesz, most már szabadság és rend, kivonulás és letelepedés, az lesz a dinamika, hogy egyrészt mondjuk, hogy nincs itt maradandó városunk, másrészt megmondjuk a hegyi beszéddel, hogy hegyen épített város vagytok. Na most akkor ez hogy van? Úgy fényjék a te világosságotok, hogy az emberek látva jó cselekedeteiteket, a rendet, az értelmet, a tisztaságot, a nagy transzcendentálékot, a jót, az igazat és a szépet, dicsőítsék mennyei atyátokat, nem rejthetetik el, mondja Jézus, a hegyen épített város. Aztán egy kicsit odébb, mobil tessék kikapcsolni. Rabomobil. És ott van a zsidókhoz írt levélben a nagy üzenet a keresztényeknek, hogy nincs itt maradandó város. Tehát ha az Ószövetséget nézzük, én nekem mindig van némi fenntartásom az Exodus szóval kapcsolatban, még ezt hadd mondjam el, aztán befejezem. Mert hát ez a könyv címe, Exodus, ugye, kijövetel könyve, de valójában miről is van szó? Tényleg úgy jön neki, hogy abban van egy nagy céltalanság, és majd lesz, ami lesz. Hát ők hazatérnek. Oda térnek haza, amit Isten az atyáknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak megígért, ahol Ábrahám megvette a temetkező helyet, ott van a Mamré tölgyese, ott dobták Józsefet a kútba, ott van az atyák története. Mózes azért megy vissza Egyiptomba, hogy hazavigye a régi Izrael, tehát az Exodus, hát meg kell csinálni az Exodust, mert különben nem tudunk hazamenni. És a 16. században jön szerintem itt az európai kultúrában a gubanc, amikor az Exodus önértékké lesz a cinikus filozófia értelmében, a tartatatlan állapotok értelmében, kivonulni valahova, és itt az Exodus nem a bevonulásnak, a bemenetelnek, a honfoglalásnak az előzménye, hanem a céltalanságnak és a kívülállásnak a kezdete. Ez egy nagyon nagy differencia. És egyetértek azzal, hogy itt az elmúlt 20 évben jó részt ez az utóbbi, ebben azt kell mondjam, hihetetlenül sikeres volt a liberális politika, ugyanis ők tematizálták. Lehet, hogy törpepárt voltak a parlamentben, semmiféle politikai súlyuk nem volt, de a közgondolkodásban az, hogy milyen szavakat használunk, mire rezonálunk, mit tettünk a lomtárba, szavakat, metaforákat, gondolatokat, gondolati struktúrákat, ebben hihetetlenül sikeresek voltak, elvitték a világot az individuum felé, így van valóban abban az állapotban, ahol az ember nem ismeri fel önmagát közösségként, individuumként látja magát, de talán nem csavarom el a régi filozófusokat, ha azt mondom, hogy az individuum, az abszolút individuum, a rabszolga, erről szól a történet, a rabszolgák jönnek ki Egyiptomból, a rabszolgaság házából kell kijönni, ugyanis az individuumnak nincsen identitása, csak gazdája van. Csak gazdája van. És azt hiszem, hogy Magyarország, ha nem akarok messzebb menni, hihetetlen mértékben szenved ma ettől. Mindenki individuum, mindenki én. Az identitása sehova nem ágazik el, semmiben nem kötődik bele, nem csak tradícióról, nem csak közösségről, hanem léttágasságról beszélek, nincs a létnek tágassága. Feltétlenül nagyon jól érzik ebben magukat sokan, de ez a rabszolgaság. Nincs identitás, csak gazda van. Meg lehet bárkit kérdezni, aki elvégezte az egyetemet, kapott egy diplomát, és elment egy multihoz dolgozni. Ha most le fogok bukni, néha el szoktam menni úszni esténként, és jönnek a japik az oszodámba, este 7-kor, 8-kor. Ülünk a gőzbe, és beszélgetnek, és fognak visszamenni 9:30-kor dolgozni. És amiről ők beszélgetnek, annak szerintem csak ahhoz van köze, ami ott bent a cégnél a komputerében van. És semmi egyébhez nincs köze. Nincs identitásuk, gazdájuk van, aki megengedi nekik, hogy fél órára rekreálják magukat. A wellness kultúrák is azt gondolom 80%-ban erről szól, hogy izmosabb legyen, hatékonyabb legyen, rekuperálj, és fokozott erővel tudjál dolgozni. Ez valahol 16.-17. században kezdődött, ahol eltorzult ez az egész dolog, az exodus, szecesszió, kivonulás, cinizmus, kívülállás, céltalanság, magunkra maradás, egyedüllét, egymagamban lét. De mégis bekerekítem, a kereszténység, amelyik nem annyira horizontálisan, történelmi síkon, politikai dimenzióban éli ezt meg, hanem felfelé transzendál, őrzi okkal, mondja ezt a paradoxot, hogy hegyen épített városnak kell lenni, másrészt nincs itt maradandó városunk. Hát ha valamiből ma ki kéne vonulni a kereszténységnek, meg az egyháznak, valamiből meg kéne újulni, az az, hogy ehhez mi nem adunk asszisztenciát. Tehát ebből a atomjára szétesett világból, de majd fogunk erről beszélni, majd elmondom a kereszténység kritikámat is, ha lesz rá ebben. Köszönöm szépen.
Tehát akkor a kivonulás az tulajdonképpen bevonulás, ha jól értem, és ez egy, akik itt voltak tegnap este, szerintem ez egy nagyon izgalmas karikírozása a szónak az eredeti értelmében, a karikírozása az, amiről tegnap beszélgettünk, és nem véletlen, hogy a zsidóknál nem Exodusnak hívják ezt a könyvet, hanem úgy hívják, hogy nevek. Ez a könyv a névről szól, a nevekről szól, az identitásról szól, és nem arról szól, hogy menni kell öncélúan, önmagáért esetleg valahova, és hogy minthogyha az már nem is lenne fontos, hogy hova. Tehát ez egy, szerintem egy lényegi része annak az Exodus mitológiának, ami meg romantikának, ami valóban a 19. század végi embert elkapta, és ez a ez a mai napig tart, de mégiscsak vissza kell mennem, mert annyi mindent mondtál az elején, hogy ott abból csak egy aránylag egyszerű kérdéssel tudok mégiscsak újra csatlakozni ahhoz, amit te mondtál, hogy mire van szerinted ma nagyobb szükségünk, hogyha mi mégiscsak nem adjuk azt föl, hogy mi közösségként tételezzük magunkat, meg mi egy közösség részének tekintjük magunkat. Mire van nagyobb szükségünk a megszabadulásra, vagy pedig a rendre? És hogy nincs ez igazából Istvántól is kérdezhettem volna, de hogy mind a kettőtől kérdezem, hogy ez nem egyszerűen ez a váltás, ez korfüggő. Az egyik korban erre van szükség, a másik korban meg arra van szükség, vagy a kettőnek az egyensúlyára van szükség. Tehát, hogy én a megszabadulás, és szándékosan nem szabadságot mondok, hanem a megszabadulást, abban az értelemben mondom, amiben gondolom, hogy egyetértetek ez a rabszolgalét. Tehát, hogy lehet úgy lenni, hogy a képekkel játszunk, az ígéret földjén is lehet rabszolgaként viselkedni. Vagy hogyha egy új szövetségi képet hozok ide, a tékozló fiú történetében az idősebb fiúnak a tragédiája, hogy az atyai házban béresként viselkedik, miközben ő egy szabad fiú és örökös, a közben béres mentalitással van ott napszámosként a dologba, és hogy neki is szüksége van arra, hogy megszabaduljon ebben a helyzetben.
István nagyon jól rátapintott erre a rabszolga dologra, hogy az individuum az tulajdonképpen a rabszolga, mert egy más nyelven ugyanazt mondja el, amiről itt az elmúlt 1-200 évben több filozófus is beszél, vagy teológiai háttérrel, vagy anélkül, általában egy teológiai háttérrel, és hogy megszabadulás, hát itt az a kérdés, hogy felismerjük-e, hogy mitől akarunk megszabadulni. Mert ez egy döntő kérdés ebben az egészben, különben csak tényleg fogalmakról, egyik fogalomról másikra ugrunk, de nem biztos, hogy értjük, hogy miről van szó. Ez a megszabadulás probléma, tehát annak felismerése, hogy mi bánt, vagy mi az, ami az életünket korlátozza. Hát ez nagyon-nagyon sok mindent lehet erre mondani, de talán az egyik az, hogy ami összefügg a bűnökkel, a bűneinkkel, az, hogy mit csináltunk rosszul, mit nem csináltunk jól, sőt, esetleg mikor voltunk gonoszak, vagy egyetlen gonosz hogyan van közöttünk. Ez mindig is kiinduló pontja egyébként a politikai dolgoknak is. Na, ez az a téma, amiről liberálisok nem szoktak beszélni, mert szerintük nincs is gonosz. Tehát ilyen értelemben itt velük nem lehet vitatkozni. De az egyik, ha jól belegondolunk, folyamatosan bűnöktől akarunk megszabadulni, folyamatosan gonoszságoktól akarunk megszabadulni. Ennek a legkülönfélebb formái vannak, akár a most szimbolikusan értem a gyónás, az, hogy az ember önmagának megvallja, hogy hol hibázott, vagy milyen bűnt követett el, és akár, mint tegnap hallom, valaki 17 évvel később bemegy a rendőrségre és közli, hogy ő ölt meg valakit 17 évvel ezelőtt. Innentől kezdve egészen úgy, hogy valakit, tehát hogy a bűn üldözés, tehát ennek a társadalmi formájáig. Nagyon sokféle van, de folyamatosan a rossztól akarunk megszabadulni, ez egészen biztos. Tehát szimbolikusan ez így néz ki. Az a kérdés, hogy milyen nevet adunk ennek, hogy mit nevezünk rossznak. Most ha politikailag nézem, akkor ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, mert nagyon sokfélét gondolnak az emberek, hogy mi a rossz, és nincs egyetértés ebben, nem is lehet ebben egyetértés. Éppen ezért a politikai vezetőknek, elitnek, nem tudom, hogy nevezzem őket, mondjuk politikai tudatosabbaknak kell ezt megnevezni és megmondani, hogy mi bánt minket. És akkor itt az egyik, hogy összekössem a rend problémájával, ha elfogadják azt, hogy folyamatosan a rossztól akarunk megszabadulni, akkor valójában állandóan a rendet akarjuk helyreállítani. Mert a rendben a rossznak nincs helye valójában. Nem akarok ebben a teológiai részébe belemenni, mert ez egy nagyon-nagyon ingoványos terület.
Jó,
nem. Nem annyira? Jó.
Hát a legszebb.
A legszebb és a...
Csináljuk azt, hogy Püspök úr filozófál, te pedig teológus.
Már is megszabadult
a valamit. Jó.
De hát itt valójában a rend helyreállítása folyik lelkileg. Ezután vágyódunk, ezt szeretnénk. És ez a rend valamiféle transzcendens dolog minden ember lelkében, mert keresi a külső viszonyítási pontot, és a modern ember, amiben élünk, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mi akadályozza, hogy a rendhez eljussunk. A sok dolgot, amit az Isten elmondott az utolsó pár percben, azt szóró-szóró aláírnám. Most szeretnék egy más irányt adni, vagy egy más példán bemutatni, hogy miről van szó. Gondoljunk a pénzre. Eleget gondolunk a pénzre, tehát nem a hiányát akarom itt most, hogy megfeledkeztünk valamiről, amiről egyébként... Szóval minden nap gondolkozunk a pénzről, a pénzhez viszonyunk van. Talán az egyetlen olyan ember alkotta dolog, amihez viszonyunk van, és nem csak véleményünk van róla. Véleményünk lehet mindenről, de a pénzhez viszonyunk van, és csak természeti dolgokhoz van viszonyunk. Születés, halál, szerelem, szexualitás, és így tovább. Isten, ezekhez van viszonyuk, és valahogy a pénz is egy ilyesmivé vált. Nagyon érdekes, hogy pénz természetesen nagyon régóta van, de az a pénz, amit ma használunk, nem a szimbolikusan értem, tehát nem az, hogy most papírpénz, vagy fémpénz, vagy virtuális pénz, hanem a pénz, ami megtestesít valamit. Amit megtestesít az életünkben, az egy abszolút érték akar lenni. Különben nem lenne pénz. Nem tudna működni, mint pénz. Mire a pénz ezt az abszolútumát elnyerte, ez gyakorlatilag fordított viszonyban mozgott az Isten, hát ha szabad így mondanom, hanyatlásával az emberi lelkekben, mert kellett valami olyan abszolútum, ami most nem azt mondom, hogy direktben, nem direktben, hogy Istent helyettesítsük valamivel, de a viszonyok úgy alakultak, hogy a pénz vált valamilyen abszolút értékhordozóvá, semlegessé, ezért lehet például pénzbüntetést kiosztani, mert semleges, ugye? A pénzedet kérem, nem a füledet, a lányodat, hanem valami semleges dolgot kérek. És hogy a pénz idáig eljuthatott, ez ilyen abszolút viszonyítási ponttá vált, ez úgy fizettük meg az árát ennek, hogy valójában az abszolútumoktól eltekintünk, relativizáltuk, mert a pénz mögött valójában emberi relációk vannak. Tehát az objektivitását ez a relativitás adja meg, ami azután kiterjed mindenre, politikai dolgokra is, és ezért lehet azt mondani Medgyessy Péternek, hogy tehát a sár mindenkire fröccsent. Tehát ez az abszolút számomra az elmúlt 20 év legkiváló példája, hogy a relativizmust hogyan lehet érzékletesen kifejezni. Mármint ugye a kommunizmus bűnei, aki akkor élt, arra is fröccsent a sár, és nehogy azt gondolja bárki is, hogy nem részese ennek valamilyen módon, és ezért cinkosa. Kiszolgáltatottja, rabszolgálja, ha úgy tetszik, és a helyzet az, hogy ez a relativizmus, ami körbevesz bennünket, ez akadályoz, hogy eljussunk ilyen abszolútumokig, mint hogy a renddel foglalkozzunk, hogy a szabadságról komolyan foglalkozzunk, hogy mindennel, amiről itt most próbálunk beszélni, valójában ettől szenvedünk, hogy meg se tudjuk nevezni ezeket a kérdéseket. Meg se tudjuk mondani, hogy mi bánt bennünket, pótszerekkel élünk, hát ugye ez a tehát vallási pótszerekkel, nincs mese, ezt kell mondani, ezek mind erzatz religionen, pót dolgokról van szó, és számtalan formát ölt ez a napi életünkbe. Ebben nincs identitás. Akinek nincs identitása, annak nincs szabadsága. Ez teljesen evidens dolog. Most, nem azért, hogy magammal például, nem is mondom, de véletlenül a mai heti válaszban ezt beleszőttem, mert nekem ez egy olyan érdekes kérdés volt, hogy az amerikai rabszolgák hogy kapták a nevüket. Mert ez, számomra, amikor kint voltam egy évig, és azon gondolkoztam, hogy milyen egyiket így hívják, másikat úgy hívják, biztos a rabszolga tulajdonos nevét vette át, és nem tudom micsoda. És kiderült, amikor megnéztem ennek a történetét, hogy igen, kapták a nevüket, tehát elvesztették az eredeti nevüket, kapták, nagyon gyakran bibliai neveket adtak nekik, meg legkülönfélébb neveket, de ahogy a rabszolgaságból kijöttek, és egyéniségre tettek szert, identitásra tettek szert, hirtelen elkezdtek az eredeti nevükhöz hozzátenni valamit, egy kis képzőszerűséget, valami előtagot, majd utána teljesen új nevet adtak önmaguknak. Hogy szerintem ennél tisztában nem lehet kifejezni azt, mint példa, hogy az identitás elnyerése és a megnevezés, a problémák, a rossz, mitől akarok szabadulni, hogyan tudatosítom az életem értelmét, ezek így együtt adják ki valójában a szabadságnak a fogalmát. Az egy kérdés, hogy a szabadságról lehet-e, valójában a szabadságot meg tudjuk-e fogalmazni, vagy csak azt tudjuk megfogalmazni, hogy a szabadság megfogalmazhatatlan. De ez már tudom, egy kicsit ilyen szőrszál hasogatás, illetve a határok feszegetéséig megy el, de valójában az a probléma, hogy itt nagyon-nagyon nehéz megtalálni a szavakat mindenre. Egyébként mit keresünk? Végülis az otthont keresünk mindig, csak hogy az Istenhoz kapcsoljak. Tehát igen, a kivonulás, az tökében bevonulás, otthon keresés. Hol vagyok otthon ebben a világban? És folyamatosan ezt keresi minden ember, hogy otthon legyek, hogy valahova tartozzak. Ez a valahova tartozás, ez olyasmi, ami az identitásnak az előfeltétele, kényszere és egyben célja is. Nem tudom, hogy erre szerettél volna választ kapni, de így sikerült.
Nem egészen értettem itt, hogy ez a pénz dolog bejött, most már talán
egy kicsit jobb, miatt.
Igen, talán kicsit jobban a végére, de én azért mégis ehhez hozzátenném bármelyikért, csak az, hogy azért abban a szóban, hogy Exodus, azért abban nekem az az erős, hogy valahonnan megyünk valahová. Tehát azért nem egyszerűen arról van szó, hogy legyünk már szabadok, mert az sokkal jobb, mint rabnak lenni, vagy rabszolgának lenni, hanem hogy valamit magunk mögött kell hagyni ahhoz, hogy megérkezzünk valahová, és ez a valahová, ez nem a nagy semmi, vagy valami elképzelt ide, hanem az egy megígért dolog. Az egy megígért hely, ami aztán otthonunk, és ilyen értelemben a hazatérésben az ember a hazatéréshez a visszatérést asszociálja, de hát ők valahova odatérnek vissza. Jó, Ábrahám tényleg ott volt, de mégiscsak odatérnek vissza, ahol soha nem voltak.
De ez, bocsánat, hogy aztán elő megint elvesz egy mond, tehát ez abszolút az időszemlélet kérdése. Tehát, hogyha a végtelen időben gondolkozunk, a végtelenséghez mérjük magunkat, az megint más, mint hogyha ezt beszorítjuk történeti időbe, mint ahogy az elmúlt pár száz évben ezt megtettük alapvetően. Hát ez a kérdés, hogy visszatérünk, vagy azt hiszük, hogy van valahol előre, mindig előre valami. Hát ez az egyik dolog, amitől próbálunk megszabadulni, én legalábbis mindenképpen, hogy ne higgyem azt, hogy van valami előlem elrejtett cél, amit nekem állandóan föl kell fedezni, vagy pedig egy örök körforgás van bizonyos értelemben, és ez szabályoz engem. Ha a rendet komolyan veszem, akkor ebben csak a megbomlott rendhez való állandó visszatérés, és nem valami olyan progresszió, hogy A-ból B-be akarok eljutni, hogy aztán B-ből C-be akarok eljutni. Hát szerintem az egyik legizgalmasabb kérdése ennek az egész kommunista problematikának, de nem csak ennek. Az amerikaiak is úgy gondolják, hogy ők elértek valamit, ők a történelemből ki akarnak lépni. Az ő transzcendenciájuk az, hogy eljutottak Amerikába, ami ma már nem lehetséges, mert nincs sehol, ha holdra még talán lehet próbálkozni, tehát nincs hova kivonulni, de ők megtalálták és racionálisan azt fölépítettek valamit, és azt mondták, hogy hát ennél jobb elvek szerint nem lehet élni, vagyis ők a történelemből képesek kilépni. Ez nagyon-nagyon érdekes dolog. Mi pedig úgy gondoljuk, hogy a történelemben benne vagyunk, megyünk valahová, valamit csinálunk. Hát ez a nagy kérdés, hogy mely, ez két különböző út.
Azért ők is azt gondolják, meg azt mondják, hogy most akkor már csak egy feladat van, hogy legyen mindenütt Amerika.
Hát pontosan, de ez teljesen logikus ebből.
Apokatasztászis sztorpanton. De azért én nem vetném el ezt ilyen, amit a progresszióról hallunk, ha jól most a teológiai stúdiumjaim mögé bújok, de én számomra azért ez egy fontos, igen, ettől tartok, de azért megkockáztatom, hogy azért mégiscsak ha az időszemléletből indulunk ki, hát nem az volt az innovációja a választott népnek, a bibliai népnek, hogy a ciklikus időszemlélettel szembe, amik a pogányok, az úgynevezett pogányok, a többi népek egy természeti rendben élték az életüket, és azt mondták, hogy hát a nyár, ősz, tél, tavasz, ebbe megy a dolog, ez a ciklikusság, ebbe kell mindig visszatérni, ezt a körforgást kell fenntartani, hogy minden évben legyen újra termés, minden évben lehessen újra aratni, minden évben újra eljenek az állatok, és így tovább, és így tovább, és az Istennek garantálják ezt, hogyha nekik megadjuk a megfelelő áldozatot ezért. Ehhez képest Izrael pedig azt mondta, hogy elindulunk a régiből, elindulunk az újba, elindulunk az új hazába, amit az Úristen megígért nekünk, fölfedezte a történelmet, és a történelem az progresszió.
Nem. Fogok erre válaszolni, de hadd ne kezdjem ezzel. Tehát az az érzésem, persze tudom, hogy provokálsz bennünket, de ez számomra nem apória, szabadság és rend, vagy megszabadulás és rend, vagy inkább így mondanám, ha így tételezzük, el kell utasítsam, ez egy hamis dilemma, képes beszéddel élve, el vagyok rémülve néha, különösen a magyar médiumokon, a magyar közbeszéden, ez a dilemma, egyébként hamis dilemma, hogy úgy jelenik meg, hogy a köztéren kettőt lehet ma Magyarországon csinálni, sárga, rózsaszín, kék lufika teregetni,
nem nagyságában.
Azt is, és az autósztrádán a forgalommal szembe biciklizni. Ez az egyik, ez a szabadság. A másik, masírozni. Tehát tessék hazamenni, és leülni, fél olyan gondolkozni, két hónapra visszamenülni, tévéhíradó momentumok. Ez a kettő van. Vagy lufi teregetnek, jöttem idefelé, itt is most lufi teregetés volt, valamiért tüntettek, mindenki jól érezte magát, két utcával arra pedig fekete zubbonyba, nincs, és masíroztak, mintha ez lenne az alternatíva. Én nem akarok ilyen országban élni. Hát ez egy elmebeteg dolog, hogy akkor vagy lufi teregetek, vagy masírozok, vagy cinikusként könyökölök a negyedik emeleti erkélybe, és öntögetem a vizet, hol az egyikre, hol a másikra, mert nem tudtam az autómmal beparkolni. Tehát mondjuk ez Magyarország. Én ezt nem fogadom el. Javaslok egy kibontakozási lehetőséget. Ha már itt szóba jött a gonosz, akkor hadd hivatkozzam két olyan 20. századi filozófusra, az egyiket kell szembe vannak fenntartással, a másikkal kevésbé, ha már rendben spóri körre, akik igen sokat foglalkoztak a gonosszal, a rossz banalitás, a gonosz banalitása Hannah Arendt, vagy spóri kör a rossz szimbolizmusával, és ezek nagyon mélyreható filozófiai tanulmányok voltak. Kevesen említik meg mindkettőjük kapcsán, hogy a megszabadulás, a rossztól való megszabadulás, a bűn alól való feloldozódás, és a rend különös dinamikájában van egy elem, és ez az Exodushoz tartozik, ez a törvény. A törvény. Mert a törvény rendezi a dolgokat, és csak ott lehetséges szabadság, ahol törvény van. Hadd hivatkozzunk, ami szegény, drága, igaz József Attilánkra, jöjj el szabadság, te szülj nekem rendet. Valamit nagyon szépen költően kimond József Attila, és mi van az Exodusban? Hát először is ugye a progresszióról azért még annyit, hogy az a mehetnékes kényszer, az úgy is megjelenik, hogy csak akkor mehetnek, hogyha mozdul a füstfelhő vagy a lángoszlop. Ez az Exodus története. Ha nem, addig, amíg ott áll, addig ők sem mennek. Ennyit a progresszióról. Tehát lehet, hogy az emberbe bele van kalibrálva a kényszeres, hogy menni kell, hogy elértem valamit, ki kell belőle, mert följebb kell menni, odébb kell menni, mert nyughatatlanok, mert mi magyarok, hát mi állandóan ugye úton futunk a világba, honfoglaltunk, meg visszafoglaltunk, meg ahova megyünk. De azt mondja az Exodus története, hogy amíg a Sekina a Szent Sátor fölött állt, addig mindenki állt. És amikor a Sekina az isteni jelenlét elindult, akkor már menni kellett. És hogy nem hagytak mindent ott Egyiptomba, az is biztos, hát magukat is vitték, és vitték a nevet. Említettem ugye a névről. A nevet vitték. De még inkább azt mondanám, hogy a név vezette őket. A névben volt az identitás. És a név adta a törvényt. Tehát pontosan ez egy drámairól leképezhető dolog, hogy megszabadulnak, ott vannak valahol a puszta kellős közepén, ott minden, elvileg mindent lehet, hol kapják a törvényt. A szabadságuk kellős közepén, sőt, mondhatom, a törvény tulajdonképpen a szabadság alaptörvénye, konstitúciója, szövetségi okmánya, amit aztán a honfoglalás után időről időre a törzsi amfiktióniában, a nagygyűlésen újra meg újra ki kell hirdetni. Ki kell hirdetni újra meg újra a szabadságot. Mit csinál a zsidó széderesten? Elmondja a szabadság csodálatos történetét. De minek a keretében mondja el? A 10 parancsolat keretében mondja el. Nem, nincs. Tehát én azt gondolom, hogy a szabadulás, a szabadság és a rend olyan gyakran hamis dilemmává fölállított tételei között csak akkor igazodunk el, és nem veszünk el, hogyha azt mondjuk, hogy törvény. És ezt talán éppen Hannah Arendt írja egészen megrendítő módon, ő is azért a 20. század gyermeke, ő is azért focizott az individuumnak elég sokat, még ottan, amíg Németországba el nem kellett menni, meg utána is. És éppen az Eichmann per kapcsán utalgat ő arra, hogy hát most értem, hogy az egész modern európai emberiség, vagy nyugati civilizáció egy hamis dilemmába sodródott bele, szabadság vagy rend? Ez döngött végül az 20. századon a Weimári köztársaság, meg a nemzetiszocialista. Az egyik az anarchiának, a másik meg a totális rendnek a világa. És azt mondja a Nárend, és aztán rá rímelve Rikör mondja, hogy de hát a törvény. Ami, most akkor beszéljünk a pénzről, nagyon tetszett, amit mondtál, hát ez egészen zseniális. Kérdezted, hogy vannak az egyházban cinikusok? Vannak.
Azt kell tudni, hogy van-e az egyházban pénz?
Igen. Kevés, ritka, tiszta pillanatomban, nagyon ritkán van egy egyházi cinikusnak, akivel nem tudok szót érteni, vagy ő én velem, és azt feszegettük, hogy miért nem tudunk mi egymással szót érteni, mert nagyon jó lenne, azt találtam mondani, ezt vállalom. Hát tudod, az a baj, hogy téged csak a pénz érdekel, engem meg éppen a pénz nem érdekel, nem tudunk miről beszélni. Ezért mondom, tehát viszony kategóriává lett a pénz. A pénz kérdése, a pénztől való függés, a pénz osztása, életeket, sorsokat, egzisztenciákat, struktúrákat, jól érzem magam, rosszul érzem magam, ezen mérjük a világ, és egymást is. És milyen tragédia, nem tudunk szót érteni. mert nekem inkább viszonyom van, valakinek meg viszonya van, hát egy vévető múlik olykor a világ. És akkor a ciklikus és a lineáris időhöz. Hát így tanultuk ezt valóban a teológián, én is jelesen vizsgáztam, ha jól emlékszem, biblika teológiámat, tehát elmondtam, hogy a görögök burulnak, mindig körbe mennek, de ezek az Ószövetség, ugye. De hát nézzük meg az Ószövetséget. Van aratás ünnep. Vagy kell ünnepelni. Van hálaadó ünnep a terményért. Az Ószövetség tele van gyönyörű könyörgésekkel, áldásért, a zsíros föld, a folyóvíz mellé ültetett fa. A példabeszédek könyve másról nem beszél. Egy rurális világban élünk, parasztvilágban élünk. Jézus legszebb példázatai, magvető példázata. És ki kell várni, még ki kell a mag. És van aratás, és van csűr, és megszántja a szántóvető a földet. Tehát most amiről beszélünk. Az, amit linealitásnak látunk, én nem tagadom el, az emberlét profétai szemlélete. De a profétaság, ha vezérmotívum is, csak egyik szeletes vonatkozása az emberlétnek, a bölcsesség, az otthonlét, a letelepedés, a liturgia, bocsánat, a progresszió, a zarándok énekek, hogy mennek a grádi csokor föl. Ez mind ciklikusság van. Minden zsidónak minden évben egyszer el kell menni a templomba. Ez nem ciklikusság? Hát bocsánat, akkor egyszer elment, a soha többet a templomba be nem tesz a lábát, mert ő lineáris, mert ő mindent maga mögött hagy. Tehát ne vegyük ezt túlzásba, különösen azért nem, mert az 1960-as években nagyon sokan félreértették a kitűnő német teológus Gerhard von Rádot, mert ez az ő nevéhez fűződik, az Ószövetségben, az Ősszövetségben, meg Oszkár Kuhlmann nevéhez, félreértették, és elkezdődött a 60-as években, különösen a protestáns teológiában az eszkatológiai álmokfutás. Mert amit a 60-as, 70-es években ebből lehet olvasni, az én szerintem egy intellektuális álmokfutás volt. Jézus Krisztus azonos lett Csegavarával, jött a felszabadítás teológia, jött a Black Theology, jöttek a genitívuszos teológiák, és a genitívusz vonzat az mindig valamilyen eszkatológikus vonzat volt. Felszabadítjuk a szegény latin-amerikaiakat, felszabadítjuk Amerikába a feketéket, felszabadítjuk a nőket, föl is kell őket szabadítani. Felszabadítjuk az egyházban
elnyomott... Különösszé se fekete sincs, itt se latin-amerikai. Nők viszont vannak, úgyhogy
az... Az egyházban elnyomott kisdedeket. Hadd vacsorázzanak két éves is. Hát miért ne? Hát szegény el van nyomva. Ugye jön az anyja karján hozzák, és úrvacsorázik, és néz a kicsike, hogy anyu kap, én meg nem. Hát borzasztóan el van nyomva. Most töröm a fel, most szabadítson fel. Felszabadítjuk a kisebbségeket. Bármit, akiket mi tartunk kisebbségnek. Felszabadítjuk magunkat minden alól, minden egy ilyen genitívuszos vonzatba került, és már egy idő után nem lehetett tudni, hogy ez most egy episztemológiai játék, elnézést, hogy filozófiailag mondom, hogy egy definiáljuk, meghatározzuk magunkat egy viszonyrendszerben, vagy ez egy ontológiai tartomány, és szerintem itt a teológusok elkövették azt a súlyos hibát, hogy elkezdtek ontologizálni, és az egyház egész létjogát abból vezették le, hogy valamit felszabadít, valahova kilép, valahova elindul.
Avantgárd.
Hát igen, előrs, persze, tudom. Erről pedig befejezésül az amerikai western film jut eszembe, ha már amerikai szóba jött, nem tudom, két híres színész játsz, ha lövöldöznek a vadnyugaton, ugye a Lone Ranger, ugye, aki bemegy a kisvárosba, mindenkit agyonlő, megissza két viszkit, elviszi a hölgyeket, utána fölül a lóra, és megy, ugye erről szólnak, ez az amerikai nagy western mitosz, a Lone Ranger, aki mindig megy tovább, hova. És erről van egy western paródia, hogy végig beérkeznek a csendes óceán partjára, és nincs tovább. És azt hiszem, ennyit szabad még mondani, az az Isten nagy humora, ezt én egyszer próbáltam kifejtegetni valamikor, nem túl jól sikerült, Gerhard Sauter professzor úr próbáltam kiigazítani, neki se sikerült, hogy az eszkatológia az nem csak cél, nem csak meghívás, nem csak az a valami, ugye az örök hazába fogunk bemenni, hazamegyünk, hanem egyidejűleg korlátozás is, limit is. És valahol azt gondolom, hogy az isteni törvényekben pontosan ez jelenik meg. Ne idézzük a 10 parancsolat végig, én az Úr vagyok, aki kiszabadítottalak téged, ne legyen neked idegen Istened én előttem. Én az Úr vagyok, az Isten nevét hiába fel ne vedd. Tiszteld apádat és anyádat, ne ölj, ne kíváld. Tehát a szabadságban megjelennek ezek az Istentől adott limitek, korlátok. És azt gondolom, az egészséges, jól megélt eszkatológiában is, nem kedvenc, de sokat olvasott teológusomra, Kárbánra, hadd hivatkozzam, aki azt mondja egy helyen, éppen a feltámadás kapcsán, hogy Isten országa jön, mert beszéljünk erről is, tehát nem csak az Exodusról, hanem az Introitusról is beszéljük, a bejövetelről, az Adventusról is beszéljük, Isten országa jön, nem kell szárnyra kelned, mondja Bart, az ide jön. Na most akkor én itt mondom, visszadom a szót, belebonyolódtam, elnézést, igazad van, nem. Teológia egy nehéz terepbe. Jó.
Én úgy gondolom, hogy számomra a dolog megképződik, hogy alakot ölt, és most itt nyilván aszkéz is fogok gyakorolni, hogy ezt az ünnepek dolgot tovább vigyük, mert hát azért ezek az ünnepek, ezek rendesen historizálva vannak. Tehát az aratás ünnep az a törvényadásnak az ünnepévé lesz, a betakarítási ünnep az pedig a Páska ünnepévé lesz, amik történeti események a zsidóság életében, a sínai törvényadás. De ez csak azért, hogy ne maradjon teljesen itt megválaszoltam a dolog. Ami viszont ebben érdekes, amit behoztál a vidékkel, meg a várossal. Mint hogy a városnak lenne történelme, a vidéknek meg természete van, meg betakarítása van, tehát ez a, és azért ez a kettőség, ez megjelenik a kereszténységgel is. Ahogyan a, tehát hogy kiknek a vallása a kereszténység. A városoknak a vallása az első generációban, az első nagy kirajzás, az a... Hogy? A rabszolgáké. Egy tipikusan városi jelenség, és aztán a német-római birodalomban pedig a római birodalom végével mégiscsak egy vidéki jelenségé lesz, és az egyikben sokkal inkább az innováció van benne, az új identitásnak a megtalálása, a másikban pedig a megőrzése annak a természeti rendnek és annak a garantálása, amiben a parasztság él, amiben a földműves ember, a természettel kapcsolódó ember él, és ez a kettősség, ez mindenképpen jelen van, de én azzal akartam folytatni, és tulajdonképpen ez azért így a nagyjából az utolsó kör is lenne a megérkezéssel valóban, amit ugye kimondtad így egy kicsit bevezetetlenül az Isten országa, Isten országának a fogalmát is, hogy hova is kellene megérkezni. Időszakosan, hogyha az eszkatológia az limit, az azt jelenti, hogy megérkezés, de sohasem véglegesen, és még egy mondat a bibliai időszemléletre azért mégiscsak nagyon fontos a sátoros ünnep. Uh-huh. A sátor az azt jelenti, hogy nincs maradandó városunk, amivel te kezdted, hogy mindig tovább kell menni, az az ideiglenségét jelenti a tartózkodási helynek, meg annak a létformának, amiben vagyunk, hogy nem szabad ragaszkodni, beleragadni semmifajta olyan dologba, ami túlhaladott. De mégiscsak, ha ideiglenes is a megérkezés, azért újra és újra szükségünk van erre. Tehát, hogyha megint a politikai közösségnek a szintjén vizsgáljuk, akkor mit számodra mit jelent ez az új fogalom, hogy megérkezni, a új rendet teremteni, a régit megújítani, mit jelent az, ami aztán megfogható lesz, ami kereteket jelent a szabadságnak, mert hát végül is a törvény meg a szabadság az így függ össze, csak zárójelben, mert szerintem ez egy érdekes érdekes kapcsolódás, hogy tegnap Slomo rabbi úgy fogalmazta meg a parancsolatnak, a törvénynek az értelmét, hogy arra kellenek a parancsolatok, hogy azt a szabadságot, amit a te Istenhez való közelséged jelent, és minden relatív dologtól való távolság, tehát az abszolúthoz való közelséget őrizze, teremtse meg téged, alkalmassá legyen, tegyen arra, hogy minél közelebb legyél a szabadítóthoz, és minél távolabb azoktól a dolgoktól, amik téged újra rabszolgává tesznek. Tehát, hogy valójában az Isten viszony miatt szükséges Izraelnek a szükségesek Izraelnek a parancsolatok, nem valami közösségi, nem tudom én, menedzsmentet jelent, ez csak következmény, de az eredeti oka szerintem ez szépen kapcsolódik ide ehhez a dologhoz, de mégiscsak visszatérnék ahhoz, hogy akkor mikor a rend, és hogy a rend, és hogyan érkezünk meg a rendbe?
A jól elrendezettbe, hogyha politika nyelvén akarjuk megfogalmazni, a jól elrendezettbe, mert valójában a politikában sose érkezünk meg. És hát ugye ez a kérdés, hogy miért a demokrácia lett mostanában a megkérdőjelezhetetlen államforma, hogy ez biztosítja a jól elrendezettséget. Ez szerintem ez a nagy kérdés, mert úgy tűnik, hogy a demokráciával az emberiség megérkezett valahova, ahova el is indult valószínűleg, és hogy ezt kell neki védeni, ezt ebben kell élni. Most a politikában valójában az állandó nagy dilemma az, hogy két nagy kérdés van, nem tudom, leegyszerűsítem. Két nagy kérdése volt mindig a politikának. Az egyik az, hogy hogyan lehet jó törvényeket hozni, és hogy a törvények azok összhangban vannak-e a renddel, vagy mi magunk képesek vagyunk olyan saját eszünk szerint olyan törvényeket hozni, amelyek tartósak, és szerintem ebben tévejgünk, és itt ez most politikai színezettől független, hogy a törvényektől mit várunk, már a saját magunk alkotott a törvényektől, itt szerintem teljes zűrzavar van, gondolati, lelki zűrzavar van ebben. De mindenképpen a törvény, tehát a törvényeknek a különböző fajtáiból, ugye, ami a politikára jut, az, amit a törvényhozásban hoznak, és ez milyen viszonyban van valójában ahhoz a rendhez, ami hát isteni rend, természeti rend, és ebben a sorrendben eljutunk az emberi törvényhez, ezek milyen viszonyban vannak egyre. Az jól elrendezettséghez ez hozzásegített. A másik pedig, ami minden politikai közösség küzdött, az, hogy vannak szegények és vannak gazdagok, hogy lehet egybe tartani az egészet. Erről szól ez az egész, a politikai küzdelem mindig is ez volt az egyik legnagyobb kérdése. És ezért azt mondom, hogy minél jobb, bármit is jelentse, minél jobb törvények vannak, és minél, hogy is mondjam, sikeresebben, mert ez a szó talán nem illik ide, minél sikeresebben lehet a szegényeket és a jobb módúakat egy közösségben, azaz egy célok, vagy hasonlót, vagy hogy mondjam, tehát olyan célok alatt összetartani, ami végül is egy belső békét képes megteremteni, akkor már azt lehet mondani, hogy valahova az a politika megérkezett. De ez sosem egy statikus állapot. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy sosem statikus állapot, mert valójában a politika az mindig útonlevés, és a demokrácia az a teljes intézménykészletével ezt az úton levést hangsúlyozza. 4 évente választunk. Pozíciók időhöz kötve, egymást ellenőrizve, intézmények, és egy bonyolult szisztéma jön így létre, ami állandóan irritál bennünket, mert ez egy olyan átláthatatlan és bonyolult rendszer, amiből például jó törvények nagyon nehezen jönnek ki. Ezért aztán a törvényeket is állandóan módosítjuk. Folyamatosan módosítjuk, vagyis a két célt, tehát az, hogy hogyan tudjunk minél közelebb jutni jobb törvényekhez, szegények, gazdagok problémát hogyan lehet politikai eszközökkel megoldani, ez a demokráciával elérkezett oda, legalábbis az európai kultúra mindenképpen, hogy ezt önmagában célként jelölje meg, hogy mindig mozgásban tartsa az egészet, mert ha megállapodik, akkor baj van. Na most, ami, hadd hívjam fel a figyelmet, mert ez engem nagyon izgat az utóbbi időben, hogy egy konkrét példa, a finneknek ez a mostani választási eredménye, itt ez jól jelzi ezt az egész tendenciát, mert nem egy ország dolgáról van szó, hogy Finnországban győztek az igazi finnek, és hogy itt valójában vidékies értékeket hangsúlyoznak, minden olyasmit, amire egyébként itt az európai kultúra az elmúlt 50-60 évben nagyon büszke, ezzel megy szembe, és ez minden országban megfigyelhető. Tehát itt van valami töréspont van itt, ez nagyon jól érzékelhető, és egész Európára jellemző, most a világ többi részéről ne beszélünk, mert ott is érzékelhetőek ezek a dolgok, hogy igenis ez a tehát még ez egy fontos kérdés, ez a történetiség problémája. Tehát ha úgy fölfoghatjuk az időt, mint történetit, ezzel semmi bajom van. Mert ez egyszerűen nem tudjuk másképp fölfogni, hogy éltek korábban, ők azt építették, ez volt, az volt, és így tovább. Meg a saját életünkben is az van, hogy hát vannak gyerekeink, vannak szüleink, nagyszüleink, meg lesznek unokáink, és így tovább. Tehát ezt érzékeljük, hogy van valami, ami hát egy fogalom az idővel írható le, és ez legyen, nevezzük történeti időnek. De az a kérdés, hogy ennek a történetnek van-e értelme, vagy célja, önmagában van célja. És én szerintem itt van a különbség, hogy és akkor mindegy, hogy vidékről vagy városról beszélünk, szerintem a városban is megvan ez a ciklikusság, mert az ember élete maga ciklikus. Nem tud más lenni. Újra élünk ugyanazokat a dolgokat, mi azt hiszik, hogy mást élünk, erre azt mondom, hogy más szimbolikával éljük meg ugyanazt. Erre is van egyébként politikai filozófia bőségesen, ha már itt nevek elhangzottak, az Erik Fögelén egész életműve arra épül a 20. században, hogy azt mondja, hogy az embernek a problémái mindig ugyanazok. Mert éppen a természeti mi voltunkból adódik, a természeti helyzetünkből, kondicionáltságunkból adódóan mindig ugyanazok, de mindig más szimbolikát adunk neki. Más nevet adunk neki. Megpróbáljuk másképp levezetni, de itt jön be a törvénynek a szerepe, hogy hát, és akkor itt azt mondom, hogy tértől és időtől függetlenül van néhány dolog, ami minden korban és minden kultúrában ugyanúgy játszódik le, és ugyanúgy reagálnak az emberek. Mondok egy igen egyszerű ilyen törvény, minden kultúra el akarja temetni a halottait. Tehát a halottainak meg akar adni valami tiszteletet. Nagyon kevés, nagyon nehéz ilyen közös dolgokat találni, de ezek azok az alaptörvények, amiket nevezhetünk akár természeti törvényeknek is, teljesen mindegy, bár nem teljesen mindegy elméletileg, de így. Így azt mondom, hogy a megérkezés az valójában azt jelenti, hogy ez nálam egy mélységet jelent. Tehát az, hogy fölfogjuk-e az emberi mi voltunk problémáit, és ezt hogyan éljük meg. Úgy éljük-e meg, hogy egyik nap olyan, mint a másik, nincs, gyakorlatilag értelmetlennek látjuk az életünket, de ehhez keresünk mégiscsak olyan dolgokat, hogy való világot nézünk, mert áll problémákon lehet áll beszélgetéseket tartani, valójában az üresség forog, és elhitetjük magunkkal, hogy ez az élet, vagy pedig szembenézünk ezzel az emberi létünknek az alapvető feszültségeivel, és ezekkel foglalkozva állandóan válaszokat adunk, úton vagyunk, de nem érkezünk meg filozófiai síkon. Politikai síkon azt kell mondani, hogy minden, ami a közösséget egyben tartja, amely a közösség céljaihoz közelebb visz, és ezeket a célokat mindig világosan meg kell fogalmazni, az a ígéretét adja, a reményét adja folyamatosan, hogy megérkezhetünk. Valójában emberi mi voltunk, hogy sose érkezünk meg sehova, de legyünk tisztában azzal, hogy mik az alapvető problémáink. Ha ez járja át tulajdonképpen az oktatást, és nem csak ilyen szűkebb körben lehet ilyen dolgokról beszélni, akkor egy kicsit közelebb vagyunk ahhoz, hogy amit az antikvitásban jó életnek neveztek, eudaimoniának, olyasminek, ami végső soron minden egyes ember célja, és a közösségnek se lehet más célja. Ez a megérkezés, hogy tisztában vagyunk, hogy kik vagyunk, és tisztában vagyunk azzal, hogy mit szeretnénk elérni, és még egyszer megismétlem, hogy hogyan tudunk a rossztól megszabadulni, a rossz ugyanúgy folyamatosan keletkezik, mint ahogy a reményeink is állandóan újra élednek.
Mi volt a kérdés?
Mégis csak a...
Mert András teljesen nem.
Elfogom ismételni, de szeretném egy kicsit mégiscsak specifikálni az egyházi közösségre. Mit jelent a megérkezés még akkor is, hogyha ez időszakos, ez a megérkezés? Vagy ideiglenes?
Akkor azzal kezdem, hogy a végére akartam hagyni, már most itt...
A végén vagyunk, úgyhogy most már mondd el, amit szeretném.
Várjál. Ez fél órás predikáció nekem.
Akkor ne lőd el itt az egész.
Ma már beszéltünk, vagy hivatkoztunk a tékozló fiú példázatára. Igaz, hogy az idősebbik testvér vonzatában, aki ugye otthon van, el se ment, otthon van, ő még sincs otthon, mert béresként éli meg a létét. Beszéljünk a tékozlóról. Az is egy exodus, mert ott is az apodémia szó szerepel. Ugye messze vidékre költözött ez az exodus. Messze vidékre költözni. Távoli országba költözni. Ez az exodus, apodémia. De az kudarc. Na most, ha végigolvassa valaki a tékozló fő példázatát görögül, én nem vagyok nagy filosz, de föltűnt, hogy nem azt mondja Jézus a példázatban, hogy hazament. Azt mondja, hogy hazajött. Tehát van az emberi történelemnek, az emberi lét elbeszélésének egy egészen különös nézőpontja, vagy elbeszélőpontja. Lehet, hogy a görög professzorom most egyest adna, de tékozló fiú példázata az atya nézőpontjából van elmondva, mert ő mondja, hogy hazajön. Nem haza, hát az egy külső nézőpont lenne, hazajön. Keresztény értelemben ez a megérkezés. Furcsán mondom, az én hazamenetelem az tulajdonképpen hazajövetel. Van egy isteni, szabad ezt mondani, beavatkozás a történetbe. Jelesül egyébként éppen abban, aki ezt a példázatot elmondja Krisztusban, és ez egy olyan néző és rendező pont, ami miatt ezért vagyunk hihetetlen zavarba. Félreértés ne segít, nem veled akartam vitatkozni, most ciklikus lineáris. Hát ezek mind a mi nézőpontjaink, hogy most akkor én forgok itt az időkerékbe, hol fönt vagyok, hol lent vagyok, évszakok változása. Egyébként majd a magyar alkotmány kapcsán szeretném jelezni, hogy a kutyafáját ezeknek a tél, tavasz, meg ősz ünnepeknek, amit karácsonyon meg húsvéttal akarnak itt a törvényalkotók összekombinálni, ennél borzasztóbbat nem tudok. Hát ízél fenélfa ünnep is lesz meg, én most akkor a polgári kormányzat ezt meg fogja tartani, meg tavasszal zsengefű ünnep, meg jószül a fűben, meg cica-mica van itt. Akkor a Krisztus születése, Krisztus feltámadása, Szentlélek kitöltetése. Ámen, készen. De lehet, hogy a rurális világot akarja a kormány rehabilitálni, vannak ilyen falu rekreációs programok, mindegy, legyen elnézést a kitérőjét. De mi nehezen tudjuk ezt. Tehát a mi történetünk, amit önmagunkról elmondunk, az élettörténetünk, a menetelő, hát persze, mi megyünk, mi nem tudjuk másképp mondani, hát hogy mondhatnám azt, hogy én jövök. De mégis ez a kereszténységnek a dinamitja, és ezért mondom, bármennyit is kritizálom az egyházamat, más nem vagyok jósult kritizálni, a sokféle elesettségéért, slapasságáért, nyomorúságáért, hogy nem tudja magát itt sohasem distancírozni igazán, nem tud reményt keltő közösségként megjelenni, hanem viszonyul a pénzhez folyamatosan, idestova, mióta kapja a református egyház a kongruát, 1800, nem tudom, 90 valamennyi, akkor adtuk el magunkat a mammonnak, azóta is mammonnak szolgálunk, és viszonyulunk, de mindennek ellenére, az élő ige hirdetésben, az igazi közösség gyakorlásban, ahol egyszerre éli meg az ember az eszkatológiai hívást és az eszkatológiai limitet, ennek a feszültségét, az, hogy úgy kellene elmondani a történetemet, hogy én hazajövök, de én csak úgy tudom elmondani, hogy hazamegyek. Ez az én személyes létezésemnek is az egyik nagy drámája. Én ebbe tudom elnézni most azt, amire még válaszolnom kell. Szerintem a politikai közösség feladata, nem szerintem Kálvin szerint, és ebben igaza van, hogy nyitva tartsa az ajtót az isteni világra. Tehát az a két nagy kérdés, amit említettem, hogy jó törvényt hozni, és a differenciát az ember számára a egymással létben elhordozhatatlan differenciát a szegénynek és a gazdagnak, az alullevőnek és a fölüllevőnek, a mozgástérrel nem rendelkezőnek, és most így mondom, mai értelembe vett szabadnak. Tessék megélni Magyarországon ezt a mi nagy szabad Magyarországunkon, szerintem 9 millió ember nem rendelkezik a szabad mozgás lehetőségével. Nem, mert egy buszjegyet nem tud megvenni. Mert a levelét nem tudja a postán feladni, mert nincs a faluba posta. Mert oda van ragasztva a putrisorra, és aki mer menni a főutcára, akkor megdobálják. Ez egy szabad ország? Kérdezem én, de folytathatnám én ezeket. Itt a politikai közösség feladata hozzon olyan törvényeket, amiben a gazdagság és a szegénység, mert az ember számára elhordozhatatlan differencia nem válik végzetessé és véglegessé, és szolgálja azt, hogy nyitva maradjon az ajtó az isteni világra, mert ha bezárja akár az egyiket, akár a másikat, akkor bibliai értelemben elkezdődik az önistenítés, a beállványozás. Az isteni világot, ha bezárjuk, akkor magunkra maradunk, és az ember vallásos állat csinál majd magából Istent. És ez mindig ekkor történik. Becsukjuk az ablakot, nincs Isten, én vagyok. És ha a különbség tekintetében zárunk, akkor pedig a mindenkori státuszkót fogjuk megisteníteni. Mind a kettőben nagy robbanás van, és a bibliai exodus azért olyan vonzó, azért használható, azért szeretem én is szívesen használni, többféle értelemben is, mert mind a kettő együtt van benne. A rabszolgák szabadulnak ki, és megnyílik nekik az isteni, mert a fáraó Isten uralmából szabadulnak ki. Én vagyok az Urat, Istened, aki kiszabadítottalak a rabszolgaság házából, és ne legyen neked más Istened rajtam kívül. Ez a lelke ennek a törvénynek. És akkor legutoljára, hát a ciklikus és a lineárist rendezzük el, egyezzünk meg. Két nagy kérdés van a Bibliában, minden emberi élet sok-sok megválaszolatlan kérdésére, miért halunk meg, miért egyetemes civilizációs kényszer, hogy a halottat el kell temetni, miért érezzük azt, hogy körben forgunk, miért tölt el bennünket néha ilyen révült, vaksi, nem tudom, mint a 20. század emberét, aki a legnagyobb viszonyatokból belefutott, azt hitte, hogy most jön az Isten országa. Ez volt az egész 20. század nagy álmokfutása. Tehát a ciklikusan gondolkodóknak hagyjuk meg azt a kérdést, hogy miért? Mert ez újra, meg újra, meg újra előjön. A teodicea nagy kérdése is. Miért? A lineáris gondolkodóknak hagyjuk meg a másik nagy bibliai kérdést, meddig. Köszönöm szépen.
Ígértem itt a legvégére egy meglepetés kérdést, de most azt én egy olyan szép
Ez is meglepetés.
Mindnek volt előre beszélve. De ezt én úgy gondolom, hogy ez így kerek egész, úgyhogy jövőre ugyanitt találkozunk, és akkor azzal fogom kezdeni majd, hogy majd azzal a kérdéssel, amit most így mégis megtartanék magamnak. Nekem nem marad más hátra, mint hogy megköszönjem az ez idei papi tizednek egyházi hozzájárulásnak a teljesítését, és remélem, hogy nem csak jövőre, hanem még többször lesz lehetőségünk ebben a körben találkozni.